Tiszteltem hölgyeim és uraim, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Robert Rihárdot hallják, és továbbra is Közép-Amerika, közép-amerikai térség a témánk. A Dominikai Köztársaság például, amely egy szigeten található Haitival, és itt van Amerika legrégibb kőépülete, legöregebb utcája, itt épült az első templom, és itt létesült az első iskola. 1492. december 5-én kötött ki Kolumbusz Kristóf a szigeten, és elképesztően szépnek találta az indiai földdarabot. Hamarosan megérkeztek az első lepesek, és megteremtették az új világ legrégibb Santo Domingót. A sziget keleti része spanyol fennhatóság alatt maradt hosszú ideig, ugye, hát ez a Dominikai Köztársaság, és a másik oldalt elfoglalták később a franciák, ez a mai Haiti. Azóta ugye mind a kettő kivívta már önállóját. A Dominikai Köztársaságot nem szabad összekeverni a Dominikai Közösséggel. Ez az összekeverés különösen azért érdekes, mert még az egyik hivatalos magyar honlapon is összekeverték korábban a kettő területet. De valójában a Dominikai Közösség szintén Közép-Amerikában található, ugyanúgy Kolumbusz fedezte fel vasárnap, ugye, ugyanúgy ezért kapta a nevét, és ugyanúgy kiirtották az összes őslakót, tehát mellettesen hasonló terület, de két különböző országról van szó. A Dominikai Köztársaságban ugyanakkor az átlag hőmérséklet 30 fok körüli, a tengerben egész lehet fürdeni, a Dominikai Közösség felső területén ugyanakkor állandóan esik az eső, gyakori a gázfeltörés, és rengeteg a melegvízű forrás, és mindig párás a levegő. A tipikus üdülőparadicsom tehát Dominika, a Dominikai Köztársaság, hatalmas, egybefüggő fehér homokú strandok vannak ugyanis itt, a pálmafák a tenger fölé hajolnak, a szállodák színvonala pedig meglepően magas. Aki ide utazik, arra számítson, hogy idejének jelentős részét, vagy a teljes idejét a tengerparton vagy a hotelban tölti, egyrészt azért, mert nehéz ott hagyni a bársonyos tengerpartot és az exkluzív úszómedencéket, másrészt azért, mert más nem tud csinálni. Boltok és komoly üzletek ugyanis nincsenek, legalábbis olyanok, ahova érdemes elmenni vásárolni, a helyi értelmek látogatását pedig nem javaslom, már amennyiben nincs kedvük kipróbálni, hogy miként gyógyítják a trópusi betegségeket a László kórházban. A hotelekben amúgy minden megvan, úgyhogy legjobb, ha valaki all-inclusive ellátást választ, ilyenkor még a helyi italokból és a dohánytermékekből is annyit fogyaszt a turista, amennyit csak akar. Santo Domingo város olyan igen sokat azért nem változhatott az elmúlt 4-500 évben, még mindig megvan az erőd ágyúval, és hangulatos macskaköves utcáskákban lehet botladozni, ezek is több száz éves utcáskák. Van kultúrközpont, a helyi kultúrközpontban utoljára egy boxer alsó kiállítást láttam, tehát ez azért még nem a British Múzeum. Érdemes inkább ellátogatni Sauna szigetére, ez nem messze fekszik a Dominikai Köztársaságtól, és itt állítólag iguanák, vagyis ősíkszerű furcsa hüllők is élnek, hasonlóak, mint ugye Galapagoszon. Minden esetre műanyag másukat jutányosan kínálják a helyi árusok, természetesen a műanyag iguanákat Kínából hozzák, ezt gondolom mondanom sem kell már a tapasztalt turistáknak, és az összes többi ajándéktár is Kínából származik. Minden esetre, ha igazán helyit akarnak, akkor bízzanak meg egy fiút a gyerekek közül, akik ott sétálgatnak a tengerparton, hogy hozzanak fel egy kagylót a tenger fenekéről, hogy aztán a vitrines szekrényben is alig férjen el otthon.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
30 millió lakos. Ilyen adat olvasható az egyik földrajzi lexikonban Mexikó város és agglomerációját illetően. Az kétségtelen, hogy amikor leszálláshoz készülődött a repülőgépen Mexikó város fölött, és már este volt, akkor szinte beleborzongtam, olyan csodálatos volt a végeláthatatlan fényáradat. Sokan azt mondják, hogy Mexikó fővárosa a legszennyezettebb város a világon. Ekkor ez nem érződött, tökéletesen lehetett látni a hatalmas metropoliszt. Népesség tekintetében Tokiót, Sankajt, New Yorkot és Moszkvát is rekörözi Mexikó város. A várost még az aztékok alapították 1325-ben, ekkor Tenochtitlánnak hívták. A település eredetileg egy kis szigetre épült. Aztán, ahogy nőtt a népesség, egyre fogyott a víz, részben a gátak, a feltöltések, részben a fogyasztás miatt. Eltelt egy kis idő, és teljesen kiszáradt a tó, még a mederbe is házakat építettek. Tenochtitlán később az azték háborúisten nevét kapta, Mexitlinek hívták a háborúistent, innen alakult ki a Mexikó név, tehát a háborúisten nevéből. 1521-ben a spanyol hódítók elkergették az indiánokat. A település azonban hamar újraélett, és máig megmaradt a legfontosabb városnak Mexikóban. Mexikóváros 2200 méter magasan fekszik, lényegében a már említett tó kiszáradt medrében és az esztövező területeken. A város határában 5000 méternél nagyobb hegyek magasodnak. A Popocatépetl vulkán például 5800 méter magas. Mexikóváros lakóinak többsége mesztic, vagy fehér indián keverék. Nagyon szegények, emiatt gyakoriak a lopások, a rablások. A turistáknak nagyon kell vigyázniuk, mert még a táskát is levágják az idegenek válláról. Ha valakitől ellopják az értékeit, maximum a biztosítási papírok miatt érdemes rendbe keresni, egyébként semmi értelme, ugyanis még annyit sem foglalkoznak az ilyen esetekkel, mint nálunk Magyarországon. Bár vigyázni kell a buszon, vigyázni kell a lakon, mégis lehet élvezni a nyüzsgő kavalkádot a városban. Olyan a hangulat, mintha egy western film hősei lennénk. Gyönyörűek a spanyol stílusú villák, és Mexikó városban található Latin-Amerika legnagyobb székesegyháza, az 1500-as évek elején épített Metropolitana katedrális. A nevezetességek közé tartozik még a Templo Mayor. Ez egy ősi azték templom, ahol rengeteg embert áldoztak fel az isteneknek, főként fiatallát. Érdemes még megnézni a város középpontjában a két legnagyobb sugárút találkozásánál az utolsó azték kutkodó szobrát. A történelem iránt érdeklődők felkereshetik a fővárostól nem messze fekvő Teotihuacant. Az aztékok hite szerint itt születtek az istenek. Az itteni piramis emlékeztet az egykori szertartásokra, bár azért ez annyira nem szép, mint a Chichen Itza piramis, ez ugye Cancún környéken található, az jóval híresebb és szebb is. Minden esetre, ha bárhova utaztak Mexikóvárosból, egy biztos, mindig a drágább luxusautóbuszokat válasszák. Ez ugyanis légkondicionált, kényelmes, és még üdítőt is kaptak az utasok. Az olcsó buszok ugyanakkor iszonyúan zsúfoltak. A mexikói konyha világhírű. Érdemes egy elegánsabb étteremben megebédelni vagy megvacsorázni. Bár nagyon sok étel készül csilivel, azért ne tartsanak attól, hogy minden iszonyúan csípős lesz. Több százféle csilivel ízesítik ugyanis az ételeket, és van kevésbé erős, de kellemesen pikáns csili, és néhány tényleg igazán keményen erős is. Nemzeti étel a tortilla, a kicsi húspástét, a most vajas sütemény, ehhez legtöbbször babot esznek. A bab szinte annyira fontos a mexikóiaknak, mint a kínaiaknak a rizs. Kedvelt ital még a jugosz, ez egy gyümölcslé, de persze a helyiek ezt is kedvel.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.
Egyre több turista ejtőernyőzik Kubában. Jó magam, beleborzongtam, amikor felnéztem az égre, és láttam ezeket az ejtőernyősöket. A vállalkozó kedvű turisták ugyanis két fedeles, több mint 50 éves repülőgépből ugortak ki, és mint később kiderült, hogy egy tapasztalt oktató kísérletében, tehát nem volt azért annyira veszélyes ez a történet, mint első pillantásra látszott. Az élmény viszont elképesztő. Amikor ugrik az ember, akkor először néhány tized másodpercig szinte mozdulatlan marad, mint a rajzfilmekben, aztán hirtelen hopp, és elkezdődik a hihetetlen sebességű zuhanás. Rövid idő alatt több mint 200 km-es óránkénti sebességgel esik az ember a föld felé 3000 méter magasból. Barátom szerint mámorító az érzés, bár nekem legjobban az a jelenet tetszik, amikor kinyílik az ejtőernyő. Kubában nem csak tandemugrással emelhetik adrenalin szintjüket a látogatók, hanem lehet egykori szovjet helikoptereken dzsungelnéző túrát tenni, vagy ki lehet próbálni a szörf és a sárkányrepülő házasításával létrehozott furcsa repülőszerkezetet. Minden használt és minden kopott, mégis sokszor nagyobb biztonságban érezzük magunkat, mint jó néhány európai ország hasonló látványosságainál. Kubában ugyanis mindenki profi, segítőkész és tapasztalt. Az egyik légi akrobata például elmesélte, hogy még a forradalom idején repült, ma már ugyanakkor konvertiblis pezóért viszi a kanadai turistákat. A látogatók szórakoztatásáról ezernyi más módon is gondoskodnak Kubában. Építettek például már golfpályát is, és létrehoztak komoly bevásárlóközpontot Varadéróban, az üdülőparadicsomban. Ezen kívül korszerűbb bérautókat is beszereztek. A helyben persze még mindig meg kell elégedniük az 1959 előtti amerikai járművekkel, illetve a szocialista gépgyártás csodáival. Újságíró kollégám autóbusszal utazott megnézni Trinidadot, az ősi várost, amikor megállt a kocsi és felvettek egy nyaki olajos úriembert, akinek nem indult el a zsigulia. A helybeli úr felszállt a buszra, majd az idegenvezető bemutatta, hogy a kubai miniszterelnök helyettes látják. Az egyenlőséget és a megfelelő elosztást tehát komolyan veszik. Che Guevara persze örök, Fidel Castro harcostársa a mai napig az egyetlen komoly témája az óriás plakátoknak. Nem csak Castro és barátjának neve jelzi a mozgalmi múltat, a főváros Havanna utcáin sétálva a bárok és a vendégek neve is emlékeztet a forradalmi évekre. Ezeknek a helyeknek egyébként Hemingway is gyakran vendége volt, szívesen evett a számtalan halfajtából készült ételekből, amit jófajta kai rummal öblített le, majd rágyújtott egy kézzel csavart havannára, amely még a mai napig a szivarok királya. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, az Inforádió turisztikai magazinját, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Rihárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszonthallásra!